Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Bruxinfo közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
Miközben az uniós vezetőket már napi szinten lefoglalja a Brexit, az EU-nak egy sor más külgazdasági kihívással is meg kell birkóznia. Sok minden más mellett ide tartoznak a kínai és az orosz kapcsolatok is. Hamarosan erről lesz szó. De előtte a legutóbbi uniós csúcs többi égető problémájáról. A bővítési tárgyalások elhalasztásáról, valamint az új uniós keretköltségvetésről, amelynél nehezebb lesz behúzni az úgynevezett jogállami féket. Gyévai Zoltánt, a Bruxinfo főszerkesztőjét kérdezem a részletekről.
Diplomáciai források utalása szerint ugye ez a folyamat alakulóban van. Lényegi pontja szerintem az, hogy abból kell kiindulnunk, hogy ez a jogállamisági kapocs, ami összekapcsolná ugye a kifizetéseket a jövőben a jogállami elvek betartatásával, ez az állam és kormányfők egyhangú döntésének a függvénye lesz. Tehát nagyon fontos, hogy része lesz a következő keretköltségvetésről elfogadandó, annak a főszegéről elfogadandó dokumentumnak, és ezért egyhangú döntés szükséget tetik erről. Ez azért fontos, mert ugye Magyarország és Lengyelország beleegyezése nélkül nem lehet ebből valami, ezért aztán nyilvánvalóan, akik főleg a vetó befizető országok ezt a kezdeményezést, így a nagy többség, azoknak szükség van, hogy olyan kompromisszumot kössenek Lengyelországgal, Magyarországgal és néhány más országgal erről, ami lehetővé teszi azt, hogy valamilyen formában megvalósuljon ez az elképzelés.
Miféle kompromisszumokra kényszerítheti rá adott esetben Budapest, illetve Varsó a nyugat-európai államokat, hogy legyen valami ebből a jogállamisági feltételből?
Igen, tehát indulunk ki abból tulajdonképpen, hogy ebből lesz valami, ez nyilvánvaló. Tehát ez annyira oly mértékig részévé vált a diskurzusnak, a gondolkodásnak, hogy ebből biztos, hogy lesz valami. Az ára viszont az lesz valószínűleg, hogy el kell helyezni ezt megfelelő szinten, megfelelő pontba be kell helyezni majd az egész Európai Uniós eszközrendszerbe, hiszen nem helyettesített nyilvánvalóan a 7. cikk szerinti eljárást, ami pillanatnyilag folyamatban van Magyarországgal és Lengyelországgal szemben. Ebből az is következik, hogy az lesz egy kulcskérdés, mi fogja majd kiváltani ezt a jogállami, nevezzük jogállami féket majd, ami források felfüggesztéséhez, a kifizetések egyes esetleges csökkentéséhez vezetett.
Meg egyáltalán mi a definíciója a jogállamiságnak? Ugye van egy uniós alapszerződés, és ki dönti el, hogy valaki mondjuk megsértette nem is csak a szerződést, hanem mondjuk a jogállamisági normákat?
Ugye nyilvánvalóan ez is része lesz majd ennek a mechanizmusnak, tehát nem tartom meg egyelőre itt, ugye, hogy ezt mivel fogják definiálni. Viszont azt látható, és ezért ezt nem is tudom mondani ebben a pillanatban, hogy nyilvánvalóan ez a jogállami fék beindítását olyan intézkedések, olyan helyzet fogja generálni, ami az Európai Uniós kifizetéseket, biztonságát kifizetéseket kockázatnak veti majd alá, rendszer szintű kockázatoknak a tagállamokban. Mi lehet ez például? Az igazságszolgáltatás függetlensége. Hogyha úgy gondolják, hogy a bírák, hogyha valaki elmegy egy német állampolgár, egy német vállalkozás mondjuk Magyarországon egy bírósághoz, és a bíróság az igazságszolgáltatás függetlenségének az állapota olyan, hogy nem reménykedhet, nem bízhat egy tárgyszerű objektív döntésben, akkor ez egy ilyen lehetőség lehet. Vagy például ilyen lehet a közbeszerzési eljárásoknak a nem megfelelőség az uniós szabályoka, vagy alkalmazása, vagy pedig a csődeljárások. Tehát én úgy látom, hogy igazából a folyamat abba az irányba mutat, olyan mederbe terelik, ami nem szélesen nyitja az ollót, tehát nem általában a jogállamiság minden elemére kihat. Például a jogállamiságnak része nyilvánvalóan a sajtószabadság, vagy része például a civil szervezeteknek a szabadsága, az intézetben független tevékenysége. Ezek nyilvánvalóan nem lesznek olyan tényezők, amelyek egy ilyenfajta beavatkozást már kiválthatnak. A lényeg az tehát, hogy csökkenteni fogják, szűkíteni fogják az alkalmazási terét valószínűleg ennek a jogállami féknek, mindazonáltal, ahol alkalmazni fogják, ott viszont elég szigorú szabályok lesznek.
De a kérdés hát továbbra is változatlan. Ki dönt erről, hogy valaki megsérti? Tehát ki az, aki kvázi a bírók bírája lehetne ebben?
Ugye itt az Európai Bizottság, ugye ne felejtsük el, ezt nem a légből kaptuk most, hanem az Európai Bizottság előterjesztett egy rendelettervezetet, párhuzamosan ugye a költségvetési vitákkal, tehát van egy jogszabályi tervezet már, amiről tárgyalniuk kellene a tagállamoknak. Ebben az Európai Bizottság kezében van igazából a döntés, pontosabban az Európai Bizottság kezdeményezni a tagállamoknál, a tanácsnál azt, hogy ezt a jogállami féket húzzák be. Ez a kérdés, hogy milyen feltételek mellett megint, hiszen a asztalon lévő javaslat szerint gyakorlatilag a tagállamok csak egy minősített, fordított minősített többséggel tudnák megállítani az Európai Bizottságnak azt a javaslatát, hogy megállítsa, hogy felfüggesse a kifizetéseket. Mert én úgy gondolom, ez az egyik pont például, ahol puhulhat a rendszer, hiszen ha azon gondolkozunk, hogy az Európai Bizottságnak ezt a fajta javaslatát csak a tagállamok minősített többséget tudná, ellenkezés esetén tudnák megállítani, nyilvánvalóan ez egy óriási nagy eszköz, egy nagyon hatásos eszköz lehet az Európai Bizottság kezében. A tanácsban nem lennék meglepődve, hogy mikor ezt a jogszabályt tárgyalják, akkor majd kísérletet tesznek majd, és ez legmagasabb politikai szinten is nyilván meg fogják majd határozni, ennek a fordított minősítő többségnek az átformálására, magyarán az, hogyha a bizottság javaslatát a minősített többségének a tagállamoknak támogatnia kell ahhoz, hogy érvényre léphessen. Tehát van egy csomó kérdés, amit még itt ki kell csiszolni, tisztázni kell majd a viták során.
Ugye Budapesten nem csak a 7 éves keretköltségvetés váltott ki éles kritikát, hanem megütközést váltott ki lehetséges bővítés is, pontosabban az Észak-Macedóniával és Albániával folytatott tárgyalások megkezdésének az elhalasztása. Erről mit lehet tudni?
Igen, ugye azt tudjuk, hogy három ország kardoskodott elsősorban a döntés elhalasztása mellett. Franciaország mindenekelőtt, tehát Emmanuel Macron, aki nyíltan vállalta, és ezt a külön véleményét is kifogalmazzak. Aztán Hollandia és Dánia is. Ők hárman elég határozottan kiálltak amellett. Nem látják, úgy látják a feltételek, minden feltétel teljes útban ahhoz, hogy Észak-Macedónia és Albánia elkezdi a tárgyalásokat. Pedig ugye a finne soros elnökség kísértette arra is esetleg, hogy Észak-Macedóniát leválasztják Albániáról, de miután erről sem volt igazából konszenzus, és ez egy konszenzus igénylő kérdés, ezért nem tudtak döntést hozni. De tulajdonképpen sikerült Franciaországnak, mindenkelőtt Emmanuel Macronnak, kisebb mértékben Hollandiának és Dániának is megakadályozni egy döntést, ami azt jelenti, hogy ennek nyilván potenciálisan súlyos következménye is lehetnek. Látjuk már jelét annak, hogy Észak-Macedóniában már is, miután a mostani kormány, amely fontos áldozatvállalásokat tett, olyan politikai döntéseket hozott, amelyek nem biztos, hogy evidensek voltak az ország számára, például az ország nevének megváltoztatásával, annak elfogadásával, nagy kockázatot vállalt, és ezt a kockázatot ezt nem kapta vissza az Európai Bizottságtól, az Európai Uniótól, ilyen tagállamoktól, ígéretek formájában. A szavahihetősége sérült az Európai Unió nyilvánvalóan, és Macron elnöknek az az érvelése, miszerint előbb mélyíteni kell az Európai Uniót. Ez a reform, belső reformokkal kell végezni, mielőtt újabb bővítéseket eszközlünk ki. Nyilvánvalóan itt sántik, erősen sántik, hiszen itt nem arról van szó, hogy most kellene felvenni Albániát és Észak-Macedóniát, pusztán arról van szó, hogy a tárgyalásokat meg kellene nyitni ezzel a két országgal. Egy nagyon fontos jelzés küldve nekik, hogy érdemes beáldozni akár nagyon fontos politikai áldozatokat is hozni a majdani bűvítés oltárán. Meglátjuk, hogy milyen következménye lesznek ennek a felődlen döntésnek.
Ugye a magyar miniszterelnök is szóba hozta ezt hétfői szezonnyitó parlamenti beszédében, illetve azt is, hogy csak Szerbia tárgyalásai meg ne akadjanak. Ettől függetlenül Szerbia tagjelölti státusza nem változik?
Nem változik, hiszen vissza nem csinálnak semmit sem. Egyébként Macronnak ez volt az egyik érve, hogy ha a bővítési folyamatot, a szabályait újra kell gondolni, és egy felülvizsgált tárgyával kellene tenni, ő például azt is lehetővé tenni a jövőben, az ülekedései szerint, hogyha egy ország ugyan már tagjelölti vált, és folytatja a tárgyalásokat, egyébként ezt nem csak Szerbiára kéne alkalmazni, hanem Törökországban is lehetne, akkor ezt a dolgot vissza is lehetne csinálni, hogyha teljesen elakadnának a reformok, tehát lehetne visszafelé is fordítani az egész folyamatot. Na most Szerbia és Montenegro esetében, ugye egyelőre nem változtatnak a szabályok, ők haladnak a saját útjukon a bővítési tárgyalások nagyon hosszú, így fogalmazok, maratoni útvonalán. Hiszen ez a két ország számos fejezetet megnyitott már, de valljuk be őszintén, igazából a tárgyalási folyamat ennyi idő után sem ért még egy olyan szakaszba, hogy valami érdemi eredményeket produkált volna. Tehát a szerb és a montenegrói bővítési folyamat is elhúzható, és ezek után, amit hallottunk, ha ez a megközelítés érvényesül, amit a franciák, a hollandok képviselnek, akkor valószínűleg el is fog húzódni még egy jó pár ideig. Hogy ez az Ursula von der Leyen bizottságának idejében lesz-e újabb bővítés, nos, ez egy jó kérdés, ezt lehetetlen a pillanatban megmondani, de nem fogadnék rá.
Jévai Zoltánt, a Bruxinfo főszerkesztőjét hallották. Hamarosan folytatódik a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora.